Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában mesélek majd önöknek arról, hogy milyen volt a 2024-es nyári szezon, hiszen most már június, július, augusztus utazásainak ismeretében nagyjából tudunk egy körképet vonni, hova, merre utaztak a magyar turisták, melyek voltak a kedvelt úti célok. Az biztos, hogy Horvátország, Olaszország, Ausztria, Görögország kiemelkedően teljesítette, nagyon szerettünk ide utazni. A különböző fapados légijáratok nagyon népszerűek voltak Rómába, Barcelonába, de utaztunk azért Londonba is, és látjuk azt, hogy a horvátországi területek közül most már nem csak Isztriára látogatunk el, hanem a szigeteket is nagyon kedveljük, sőt a dalmáciai területeket is lassan bevesszük, mint turisták, és az itteni kultúrkincseket, az itteni gasztronómiát is kezdjük megismerni. De hát a műsornak az első fél órájában még az exotikusabb utazásokról is érdemes szót ejteni, hiszen a Maldív-szigetek nagy sláger mostanában a magyar utazók körében. Azt láttuk, hogy csúcsot döntött már a Covid utáni időszakban a Maldív-szigetekre látogató magyar vendégek száma, mint egy 3500 fővel, aztán 4000-re. Hát most már azt gondolom, hogy a téli időszak itt a csúcs időszak, és az 5000-et is eléri a Maldívra látogató magyar vendégek száma. Az exotikus úti céloknál ugye komoly szám, hát összehasonlításképpen szerintem 2024-ben Horvátország ugye a 800 ezer magyar turistát is lehet, hogy eléri, úgyhogy hát azért nehéz összehasonlítani a kettőt számokat illetően, viszont az exotikus úti célok terén azért a Maldív-szigetek tényleg komolyat fejlődött, és a nyári időszakban is vannak itt magyar vendégek. Ilyenkor azért én voltam úgy augusztusban Nászuton, hogy gyönyörű napsütés volt, lehetett élvezni azt, hogy meleg a tenger, a delfinek ott játszadoztak a strand mellett, hát ugye egy sziget az egy szálloda errefelé, hát utak nincsenek, csak attól fehér homok mindenütt, utak egyedül a fő-szigeten vannak, a fővárosban, de hát ott is a legnagyobb távolság is olyan, hogy pillanatokon belül át lehet sétálni, tehát ha nagyobb szigetről beszélünk, mondjuk Sun Islandről, akkor esetleg biciklivel, kerékpárral mehetünk A-ból B-be, de gyalog is nyugodtan sétálgathatunk mindenfelé. Nos, hát az augusztusi időszakban kellemesen sütött a nap, de amikor egy másik kedves ismerősünk odaérkezett, pont az volt az utolsó nap, és szakadni, ömleni kezdett az eső. Mivel csak a lánya búvárkodott, ő maga nem, ezért hát megnézte, hogy akkor milyen lesz az idő az elkövetkezendő pár napban, és hát kiderült, hogy egész héten szakadni fog az eső, és hát gyakorlatilag akkor semmit nem lehet csinálni, azon kívül, hogy üldögélsz a szálloda bárjában és koktélozgatsz. Úgyhogy haza is mentek 3 nap után, tehát ez azért benne van a pakliban. Hozzáteszem, a Sri Lankai utazások meg a Sri Lanka kombinálva Maldív-szigetekkel, ez is népszerű az exotikus úti célok között. Amerikába most is látogattak jó páran a honfitársaink közül, New Yorkba, de a Kalifornia területeken is voltak utazások, és hát Thaiföld továbbra is népszerű. Most már nem csak Bangkok, meg a közeli tengerpart, Pattaya környéke és Phuket, hanem mellette Krabi. Ez a megye is olyan, hogy van magyar turista, és olyan számarányban, hogy tehát ezres nagyságrendben. De hát, mint említettem, ezek az exotikus úti célok nem hasonlíthatók össze mértékben a nagyon-nagyon populáris úti célokkal, közeli úti célokkal, horvátországi területekkel, Olaszországgal, Spanyolországgal, vagy akár az észak-afrikai kedvelt üdülőparadicsomok világával. Kenyába is mentek turisták nyári időszakban is egyébként Magyarországról, tehát vannak azért olyanok, akik kerestek valami plusz új érdekes dolgot, és hát mindig azt szoktuk mondani, hogy a télből mi elmegyünk a nyárba, hát olyanok is voltak, akik a nyárból elmentek a télbe, és Dél-Amerikába utaztak a mostani nyári időszakban, úgyhogy ilyen is előfordul egyébként, de az amerikai utazások közül az Egyesült Államok volt a legfontosabb célpont, úgyhogy ide mentek Los Angeles-től kezdve, mondom, New York volt még az, ami nagyon populáris, de Miami-ba is sokan utaztak. Miami-ban egyébként szintén van egy olyan apartmanház, ahol 9 vagy 10 magyar család is vásárolt ingatlant, úgyhogy szinte magyar háznak tekintetjük. Hát persze ez csak idézőjelesen, mert azért még több apartman, jóval több apartman van abban, de nagyon sok magyar vásárol errefelé, vagy vásárolt errefelé befektetési célból ingatlant, ami egyébként nem annyira hatalmas összegbe került még jó pár évvel ezelőtt a budapesti árszinteket nézve. De hát az is igaz, hogy hát, nyilván kell egy modell, hogy hogyan már kicsoda és mire használja. Meg hát benne van az is a pakliban, hogy jön egy koronavírus járvány, és akkor nem tudsz kimenni, nem tudsz ügyet intézni, vagy bármi más, vagy nem kapsz mondjuk esztát, vagy vízumot, úgyhogy hát nem egyszerű kérdés ez, de minden esetre vannak azért olyan honvitársaink, akik ilyet is gondoltak ki maguknak. A másik, ami még érdekes az egzotikus úti célokat illetően, hogy az északi területek is népszerűek, hát már amennyiben ezeket egzotikusnak tekintjük, de Skóciába, Izlandra, Svédországba, Dániába is nőtt a nyári szezonban utazó magyar turisták száma, de hát itt is eleve alacsony volt a kiinduló szám, és erről majd mesélek önöknek a műsor második felében, hogy miért is csalóka, hogyha azt mondjuk, hogy hú, hát most akkor ezek a népszerűek, hát nem ezek a népszerűek, azok a népszerűek, amelyek eddig is népszerűek voltak, és mellé esetleg bejöhet még egy kis, nem tudom, Montenegro, Albánia, de ott is ugye alacsony kiinduló számok miatt tudunk jó százalékos növekedésekről beszámolni. Azzal együtt továbbra is a hagyományos, kellemes tengerparti úti célok azok, amelyeket szeretünk. Ott persze azért nem mindegy, hogy hova megyünk. Horvátországból szólt az elmúlt időszakban a világszám, én is itt töltöttem egy kellemes kis időszakot a családdal, és az biztos, hogy látjuk, hogy mondjuk az Isztria környéke, Vír, Ráb nagyon népszerű. A Plitvicei tavakat sokszor megnézzük, de általában akkor, amikor utazunk, vagy odafelé, vagy visszafelé. Régen, amikor még a buszos utazások nagyon népszerűek voltak, akkor hát az autóbuszok szinte mindig megálltak a Plitvicei tavaknál, aztán innen mentek tovább, és akkor, nem tudom, Rovinjba például elmentünk, és onnan mindenki elment a szálláshelyére, aztán egy hét múlva mindenkit összeszedelgetett az autóbusz, úgyhogy ez volt a nagyjából a koreográfiája a dolognak. Miért van az, hogy pár helyen még mindig turnusok vannak, ugye? Még Horvátországban is tapasztalhatjuk, hogyha apartmanba megyünk, hogy jó, sok helyen úgy lehet foglalni, hogy szombattól szombatig. Tehát ez még nem halt ki ez a történet a modern világban sem, amikor már foglalási portálokon gyakorlatilag minden napra valamit befoglalhatunk. Nos, hát ennek az az oka, hogy azt vélelmezik a szolgáltatók, hogyha engednék a foglalásokat, akkor mondjuk csütörtökön befoglalnának az emberek sokszor, és csütörtök, péntek, szombat, esetleg vasárnap még ott lennének, de az már nem biztos, akkor visszamennének. Tehát gyakorlatilag a hétfő, kett, szerda kiürülne jó pár hely, és hát jobban megéri azt mondani, hogy igazából csütörtök, péntek, szombat, vasárnap szeretnék keresni, és majd, hogy nem idézőesen olcsón vagy ingyen odaadom a hétfő, kett, szerdát, úgy alakítom ki az árat, de jöjjön a vendég, és akkor legyen mindig tele, mert hát nincs annál rosszabb, mint hogyha üres az adott hely. Úgyhogy ebben is van igazság, tehát valószínűleg, hogyha mondjuk szombattól szombatig rákényszerítjük az embereket, hogy ott maradjanak, akkor nincs akkora gondunk, hogy mondjuk van egy lukunk, és három napot nem tudunk kiadni. Úgyhogy meg tudom érteni, de attól még nyilván a szombati óriási közlekedési dugók azért sokakat megrettentenek, bár a kedvüket korán sem veszi el az utazástól, hogyha valaki szeretne Horvátországba pihenni, nyaralni. Bár hozzáteszem, hogyha valaki mondjuk kedd délután vagy szerda reggel érkezik, indul, hát akkor sokkal kevesebb zsúfoltságra vagy kisebb zsúfoltságra számolhat, de nyilván lehet, hogy a kedvenc szálláshelyére pont nem tud elmenni, mert mondjuk az csak a szombattól szombatig lévő turnusokat preferálja. Megkötések azért sok helyen vannak a nyári időszakban a világ üdülőtelepülései közül. Van olyan hely például, ahová, hogyha repülővel elmegyünk, akkor aznap már nem mehetünk el repülővel onnan tovább máshova, hanem egy éjszakát ott kell töltenünk. Ez Siem Reap egyébként Kambodzsában, és én úgy foglaltam ide repülőt, hogy reggel oda megyek, megnézem, körülnézek, és akkor nem tudom, hogy este 22 órás járattal meg elmegyek, és törölték az esti járatot, és mondták, hogy nem mehetek el. Hát a járatot nem törölték magát, hanem hogy az én foglalásomat, és kiderült, hogy van egy ilyen helyi rendelet, hogy ha valaki repülővel egy adott napon érkezik, nem mehet el. Hát gratuláltam, de másnap elmentem délután vagy este, és akkor plusz egy nappal megnöveltem a tartózkodást. Mondjuk nem bántam meg, mert a szálláshely az fillérekbe került, és igazából jóval több mindent tudtam megnézni, hogy az ankori templom együttesen kívül még ott a vietnámi kolónia életét, a mellette lévő kis tónál, meg sok minden más dolgot tudtam egy napos, szinte majdnem egy napos kirándulást csinálni másnap, úgyhogy azt kell mondanom, hogy megérte. Csak furcsa volt. De hát vannak olyan helyek, ahol pedig a két vagy három éjszaka kötelező, és úgy tudok szállásért foglalni, hogyha ezt betartom. Ezt egyébként hát nálunk is jó pár hotel gyakorolja, úgyhogy ez nem olyan ördögtől való dolog, hiszen azt preferálják, hogy minél hosszabb ideig maradjon ott a vendég. Bármennyire is mondjuk azt, hogy hát a francia Riviera milyen drága, hát ebben a szezonban is Saint-Tropez környékén alig lehetett szálláshelyet találni. Tehát gyakorlatilag megtelt, tehát lehet valamit drágán adni, hogyha a minőségi és egyedi a szolgáltatás, vagy olyan a hangulata, az atmoszférája, akkor jönni fognak a turisták. A nagy világversenyekről. Hát meghatározták a mostani idegenforgalmi szezont a nagy versenyek. Hát ugye a labdarúgó Európa-bajnokság Németország turizmusát pozitívan megemelte. Amikor arról beszélünk, hogy turizmus, akkor ugye a német ráros látogatások alapvetően az őszi időszakra jellemzőek, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a labdarúgó EB idején azért nagyon sok magyar turista látogatott el a mérkőzésekre. Emiatt ugye a nyári számok azok azért kimutathatóak, hiszen nagyon sokan foglaltunk szállást a labdarúgó EB idejére, tehát több tízezer magyar vendégészakát lehetett itt regisztrálni, ha mindent egybevetünk, akkor akár 100 000 vendégészakát is, és míg azt mondjuk, hogy Horvátországban mondjuk 800 000 vendég érkezett, hát csak az EB idején Németországban a magyar turisták számaránya az mérkőzésenként olyan 15-20 000-es is lehetett, hát nem mindenki jutott be jeggyel, volt, aki a szurkolói zónában élvezte a mérkőzéseket, de összességében hát ez minimálisan olyan 80 000 vendégészakával járult hozzá a német turizmushoz. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez is jelentős a mostani időszakban. Sokan úgy döntöttek, hogy a mérkőzések között még ott maradnak, megnézik a látványosságokat, nevezetességeket. A Stuttgartban például a Porsche Múzeum, meg a Mercedes Múzeum, ez a kettő volt a legnépszerűbb látványosság a magyar turisták körében, de Kölnben is szinte minden nevezetességet a környéken is megtekintettek a magyar vendégek, hiszen a nyaraló programmal is összekötötték a szurkolást jó néhányan. Hát persze volt olyan kedves ismerősöm is, aki bekereskedett egy autóba, valahogy szerzett egy jegyet, aztán ott valahol szerzett valami szállást így haveroknál, aztán meccs után meg rögtön ment is vissza, hát így is meg lehet csinálni, attól függ, hogy kinek mennyi ideje, kedve, ereje van, és akkor nagyjából úgy tudja ezt összerakni. De a németországi turizmust minden esetre meghatározta a labdarúgó Európa-bajnokság. A másik pedig, ami még mindenképpen érdekes, hogy az olimpia mit hozott Franciaországnak, Párizsnak, meg hát most még ugye a paralimpia zajlik, tehát ezeknek a számait is majd hozzá kell adni. Összességében, bár azt olvashattuk, hogy a hagyományos turistákat, sőt néhány esetben még a helybéliek egy részét is idézőesen visszariasztotta az, hogy rengeteg az olimpia miatt érkezett vendég, sportolókat kísérő, vagy éppenséggel a látványosságokat élvezni akaró vendég, és hát ez már sok, meg a zsúfoltság sok, de azzal együtt pótolták őket az olimpiára érkezők, sőt, hát növekedett is a számarány összességében, és nagyjából 5%-os növekedésre lehet majd számítani. Most egyelőre azt látjuk itt Franciaországban, ami nagyon szép. Tehát azok, akik azt mondták, hogy na hát most Párizsba éppen nem megyek, bár szerettem volna, mert olimpia van, és hát jaj, mi van, azok el fognak menni utána a szeptemberi-októberi időszakba, tehát nem tűnnek el, vagy nem tesznek le arról az elképzelésről, hogy megnézzék Franciaország nevezetességeit, csak áttették másik időszakra. Ugyanakkor az olimpia miatt olyanok is érkeztek, akik egyébként nem feltétlenül terveztek franciaországi látogatást. Ráadásul az, hogy több más területet is bevontak az olimpia rendezésébe, és mondjuk még a francia külbirtokokon is rendeztek eseményeket, hát ez megint csak megdobta a számokat. Úgyhogy az egész Franciaország összességében turisztikai szempontból tudta növelni a turisták számát, a bevételeket meg főleg, hiszen azért jó pár dolog megdrágult az olimpia idején, és hát eleve sem volt olcsó az az alap, amiről indultunk. Tehát ilyen értelemben a franciaországi olimpia idegenforgalmi szempontból biztos, hogy komoly bevételt hozott, és számarányban is komolyan nőtt a vendégeknek a száma éves szinten és összességében. És hát általában, ha megnézzük, hogy hova megy a világon a legtöbb turista, Franciaország 70 millióra indult, felment utána a Covid után 85-90 millióra, most már 100 millió volt tavaly, és látjuk azt, hogy ezt még lehetett tovább növelni. A francia Riviera különböző területein pedig megint volt teltház, és nagyon-nagyon sok vendég érkezett ezekre a helyekre is, úgyhogy a nagy világversenyek is meghatározták azt, hogy milyen számokat produkál az adott terület. Érdekes egyébként az, hogy az olimpiára is mentek ki Magyarországról, de nem annyian, mint amennyi létszámban a labdarúgó Európa-bajnokságra, és hát a labdarúgó EB esetében ott ugye nagyon komolyan megnyomta a vendégészek a számot az, hogy néhányan ott voltak egész héten át, de a párizsi franciaországi látogatásokat is meghatározta alapvetően az, hogy Magyarországról éppen hány versenyző, mikor, hol, hogyan játszott, és hát őket nyilván sokan nyomon követték, és a párizsi vendégészek a száma a magyar turistáknak az biztos, hogy a mostani szezonban jóval nagyobb lesz, mint az egy évvel ezelőtti időszakban. Úgyhogy ez is a 2024 egy érdekessége volt. Meg hát az is, hogy ugye az orosz-ukrán konfliktus és az Izraelben a konfliktus meghatározta azt, hogy az izraeli turisták ugye jönnek Magyarországra, de egy évben nagyjából 80 ezer turista jött Izraelből Magyarországra, Magyarországról meg nagyjából 40 ezer turista ment ki Izraelbe. Most ez a 40 ezer, ez hát minimálisra csökkent, mert nagyon sokan nyilván nem mennek ki, azt gondolom érthető okból, és szintén minimálisra csökkent az Oroszországba látogatóknak a száma ahhoz képest, hogy milyen sokan voltak a különböző városokban, és hát az ukrajnai, kárpátaljai látogatásokon kívüli, tehát mondjuk a kijevi nevezetességeket megnéző túrák száma is hát gyakorlatilag érthető okból minimális, vagy nincs, hát még van katasztrofa turizmus is, meg mennek olyan vendégek is, akik tárgyalásokat folytatnak, vagy bármi más, tehát nem nulla az utazások száma, talán sosincs sehol nulla, még Észak-Koreában sem az, oda is visznek kínai utazási irodák vendégeket, turistákat, sőt most megint szeretnék is, hogy érkezzenek turisták, tehát azt gondolom, hogy mindenhova mennek turisták, még a Csernobili robbanás idején ugyan nem voltak, de azt követően viszonylag hamar oda is katasztrófa turisták elmentek, úgyhogy turisták nagyon hamar visszatérnek, meg elmennek a különböző úti célokra, de nyilván nagyon nagy az esés, hiszen azért hiányoznak Hajdúszoboszlóról, Budapestről, Hévízről, Sárváról az orosz turisták, és hát Oroszországból pedig ugyan magyar turisták nagy számot az ottani turizmusból nem szakítottak, de azért voltak jó páran, meg jó pár erre szakosodott utazási iroda is volt, amelyik magyar turistáknak szervezett kinti programokat. Úgyhogy ez is hozzátartozik, hogyha értékelni akarjuk a szezont, meg hát az is, hogy hát a légtérzár is lényegében jó pár úti cél megközelítését nehezebbé teszi. Tehát emiatt a költségek is növekedtek, emiatt a hosszú távú repülőjegyek ára is jó pár esetben növekedtek. A rövid távúaknál pedig, hát ugye algoritmus határozza meg az utazások jelentős részét. Hát ma már nehéz megmondani, hogy na mennyi volt egy átlagos repülőjegy a nyári szezonban, mert hogy el lehetett Londonba jutni 210 ezer forintért, meg 25 ezerért is. És amikor én először elmentem Londonba, akkor tudtam, hogy 66 ezer forintba kerül a repülőjegy. Hát ma már ezt nehéz megmondani. Ugyanígy a szálláshelyeknél is látjuk azt, hogy ugyanazt a szálláshelyet az egyik pillanatban láthatjuk mondjuk hirtelen 9-10 ezer forintos akciós áron, utána pedig mondjuk 150-200 ezer forintért. Tehát szintén nagyon-nagyon kiugró különbségek vannak, és hát vannak néha milliós vad dolgok is kint. Sokszor azért van, mert hogyha valaki például az egyik népszerű foglalási portállal leszerződik, és mondjuk a portállal olyan szerződést köt, hogy portál fogja értékesíteni x százalékát a kontingensnek, akkor nem teheti meg azt a szolgáltató, hogy azt mondja, hogy már pedig most akkor nincsen helyem, ha egyszer megegyezett abban, hogy a portálnak biztosít X mennyiségű helyet, de valójában már el tudta adni saját maga a szállási kapacitásának jelentős részét. Hát ilyenkor azt csinálja, hogy valami horror árra felállítja az árat, hogy gondolván, hogy akkor senki nem fog majd a foglalási portálon keresztül jönni, és azt mondja, hogy jó, hát én 40 ezerért adok egy éjszakát általában, akkor most legyen 1 millió. És hogyha mondjuk véletlenül mégis valaki befoglal 1 millióért, hát akkor azt megoldja valahogy, hogy aki korábban befoglalta, akkor nem tudom, figyelj, adod neked egy másik szállást, és még 50 ezer forintot jó lesz az neked, és akkor elküldi máshová. Tehát van egy B-terv, de általában ezért van az, hogy néha ilyen faladja a másikat típusú árak is oda köszönnek nekünk a foglalási portálokon. Úgyhogy nagyon furcsa dolog, hogy már kész szakma az, hogy most hogyan intézem én ezeket. Hát majdnem olyan, mint a hallgatói véleményeknek az elemzése. 2024 nagy újdonsága az is, hogy egyre másra térnek át a szállodák arra, hogy mesterséges intelligencia válaszolja meg a különböző értékeléseket, mert hogy az értékeléseket érdemes és kell is válaszolni, mert hogy nagyon sokszor ezt figyelembe veszik az utazni vágyók, hogyha magánúton foglalnak a szállásfoglaló portálokon, és ma már a mesterséges intelligencia a szabványválaszokat már tudja finomítani, csiszolni, már tudja a kimutatásokat elkészíteni ez alapján, és akár csak az ügyfélszolgálatok esetében, úgy a szállodai értékeléseknél is sokszor ők foglalkoznak, a mesterséges intelligencia foglalkozik az ezekre való válaszadással, meg mesterséges intelligenciát kezdenek el már nagyon sok helyen a recepción is alkalmazni a világban, úgyhogy lehet, hogy ez a jövő, hát majd meglátjuk. Azt gondolom, hogy ez majd kiderül, hogy merre vissza ez az út, de kétségtelen, hogy már Magyarországon is voltam most a nyári időszak elején egy olyan konferencián, amelyen azt ajánlották a szálláshely szolgáltatóknak, hogy a magyar fejlesztésű egyik ilyen mesterséges intelligencia alkalmazást azt a szállásfoglalói portáloktól kezdve egészen a különböző ügyfélvéleményekig mindenre alkalmazzák, mindennek a megválaszolására. Úgyhogy ez is 2024 hozadéka, izgalmas év volt a mostani, és hát még tart, hiszen most a főszezonról beszéltem, és a június-július-augusztusi időszakról beszéltem, de hát még előttünk a szeptember-október, sokszor azt mondjuk, hogy kitulódik a szezon, abból a szempontból igaz, hogy augusztus 20-án például nálunk a Balaton környékén már nem az a jellemző, hogy mindent bedeszkáznak a lángossütőt a kisboltig, és aztán majd kinyitjuk jövőre június végén, vagy július közepén. Hát ma már vannak gasztrofesztiválok, események, rendezvények. Egyébként általánosságban jellemző az, hogy próbálják kitolni a szezont. Hát nyilván valameddig lehet, mert az, hogy szeptemberben iskolakezdés, meg óvodakezdés, meg jó pár munkahelyen munkakezdés, az azért egy olyan adottság, hogy ahhoz az idegenforgalmi szektor embereinek is alkalmazkodni kell. Talán hallják önök is a madár csicsergést, mert hogy gyönyörű fák ölelésében egy kellemes kis erdei szállodából hallják a mai világszámot, és azt hiszem, hogy ilyenkor augusztus végén, lassan szeptember elején már abban gondolkodhatunk, hogy vajon milyen őszi programokon veszünk részt. Lesz azért erős utószezon mindenképpen a turizmusban, hiszen látjuk, hogy már az előszezon is kiemelkedő volt, ha pedig június, július, augusztus útjait nézzük, akkor európai szinten nagyon sokat bővült azoknak a száma, akik utazni vágytak és utaztak is. Egyébként, ha a magyar utazókat nézzük, akkor szintén bővülésről beszélhetünk, legalábbis az utak számát illetően. Horvátországban például nagy valószínűséggel csúcsot fogunk dönteni. Én azt sem tartom elképzelhetetlennek, persze még bármi lehető, 4 hónap hátra van az évből, hogy 800 ezeres számot is elér majd a Horvátországba éves szinte látogató magyar turisták száma. Ugye 660 ezer volt régen a rekord, aztán tavaly már 700 ezer fölé kerültünk, és a mostani időszakban is Horvátország a legkedveltebb nyári úti cél. A műsor jó néhány érdekes kalandját hallhatták az elmúlt időszakban Horvátországból. Azt hiszem, hogy nem csak az adatok mutatják Horvátország népszerűségét, hanem amikor kint vagyunk, akkor tapasztaljuk is, hogy jó néhány olyan sziget, olyan település van, ami magyar szótól hangos, és magyar érdekeltségű panziók, szálláshelyek is bőven vannak, meg hát vannak olyanok, akik Vír-szigetén vásároltak apartmanokat, házakat maguknak, magyar vállalkozók árusítják a különböző izgalmas kínai termékeket jó néhány helyen, úgyhogy széles spektrumon mozgunk mi magyarok Horvátországban, mind az idegenforgalom, mind pedig a turistáskodás terén. De hát azt is látjuk, hogy összességében jó pár más úti célra is nőtt az utak száma. Azért mondom így, hogy utak száma, mert kijött egy olyan statisztika is nemrég, ami bemutatta a 2022-es adatállomány alapján, hogy hát vannak sokan olyanok, akik nem mennek nyaralni a munkavállalók közül. Azt gondolom, hogy amikor majd kijönnek azok az adatok, amik erre az évre vonatkoznak, akkor markáns eltérést nem nagyon fogunk tapasztalni, mert hogy vannak olyanok, akik nyilván vagy nem tudnak, vagy nem azt mondom, hogy nem akarnak elmenni nyaralni feltétlenül, inkább azt mondanám, hogy más a preferenciájuk, élethelyzetük olyan, hogy fontosabbnak tartanak más dolgokat. Hát persze ez lehet nyilván olyasmi is, hogy az életminőségem a hétköznapokban legyen jobb, mert inkább arra fordítok összegeket, vagy nem nagyon akarok különösebben nyaralásra pénzt adni, vagy nem tudom, hogy az nyaralás, amikor én elküldöm a gyermekeket a nagymamához, és utána befizetem őket a helyi étterembe, mert hogy abban is ugye nyilván a nyaralás fogalmát érthetjük. És hát az is érdekes egyébként, hogy hát ahhoz kell elszántság is, hogy mi pénzt költsünk olyasmire, amit úgy hívunk, hogy turizmus. Persze az egyik kedves barátom mondta nemrég, hogy együtt ültünk egy asztalnál egy ismerősünkkel, közös ismerősünkkel, aki mondta, hogy hát szeretett volna ugyan elmenni, de végül is hát nem fizette be az utat, mert hogy drágálotta, és mondták, hogy miért. Hát mert azt mondta, hogy 100 000-es tétel lett volna ez a nyaralás. És megkérdezte a barátom, hogy de hát ott van előtted az a cigi, amit te folyamatosan elszívsz, éves szinten a cigarettád árából a Maldív-szigeteken nyaralhatnál a feleségeddel együtt egy hétig. És akkor kiszámoltuk, és kiderült, hogy tényleg így van. Úgyhogy érdekes volt ez a baráti beszélgetés. Igazából egy példa volt, hát mindenki arra költi a pénzét, amire akarja, és azt gondolom, hogy nem egy műsor feladata, sőt, hát nem is veheti a bátorságot magának, hogy bárkinek a preferenciáit meghatározza, csak a beszélgetés érdekes volt alapvet szinten, hogy hát nyilván van, akinek ez a fontos, másnak az a fontos, nyilván azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy boldogan éljünk, azt, hogy miként érjük el, az meg már nagy részt az adott emberem múlik. De visszatérve egy kicsit a turizmusra, azt látjuk, hogy Horvátország mellett Olaszország nagyon népszerű volt a magyar vendégek körében. Most már a különjáratú repülőgépek helyett a fapados légicégek plusz szállásfoglalás kombó működött leginkább. Ugye Rómában nagyon sokan mentünk, Bari környékét felfedeztük, de autóval is elmentünk és Riminiig egészen, hát Riminiben lényegében jó pár szálláshelyet magyarok töltöttek meg. Most már nem csak Jesszoló, meg Bibione az, ami népszerű a magyar vendégek körében, hanem olaszországi úticélok közül egészen Riminiig lementünk végig, ott a tengerparti szakaszon. Még a magyarok markánsan nincsenek továbbra sem jelen a Toszkán területen és az abban a régióban, bár azért vannak bőven ott is turisták, de a legtöbben Jesszoló, Bibione, Rimini környékén vagyunk, és hát most már mondjuk azért a járatok megtelnek Bari felé is, de ugye repülővel kevesebben mennek, mint ahányan autóval indulnak útnak, és szállnak meg valahol Bibione környékén a nyári időszakban. Úgyhogy rendkívül népszerű volt Horvátország mellett Olaszország is, de érdekes az, hogy mindig felfér a legjobbak közé Ausztria, tehát az osztrák turizmus az nem csak télen erős, hanem a magyar vendégek bizony a tenger mellett azért szeretik azt is, amikor elmennek Salzburgba, elmennek Grazba, egy-egy bécsi látogatást megejtenek. Jó pár olyan kis osztrák tavacska van, ami szintén a magyar vendégek körében is kedvelt. Úgyhogy Ausztria mindig jó számokat hoz. Szeretünk ide átruccanni, néhány napot itt eltölteni, élvezni azt, hogy hát akkora rekkenő hőség azért nincsen, mint a mediterrán régióban jó pár helyen. Úgyhogy Ausztria is népszerű volt a magyar vendégek körében a mostani időszakban, de Görögország a reneszánszát éli, ezt elmondhatjuk, hiszen korábban ugye Makrigiálosz környéke, meg Olympic Beach, hát ezek voltak az első nagy slágerek, ugye a Halkidiki félsziget. Manapság ugyanúgy a szigetek Kréta, Korfú népszerűek, de már Rodoszra is, egyre többen megyünk, Zakynthoszra is indulnak gépek. Ide még tipikusan utazási irodák indítanak vagy különjáratú repülőgépeket, vagy pedig a fapados légicégeknél lefoglalt helyeket, úgynevezett blokkszit helyeket vásárolnak, és akkor ahhoz meg szállást, és bizony benépesítettük most már Mykonosz környékét is. Görögország népszerű volt ebben az időszakban. Ami nagyon nagy sláger volt a koronavírus járványt megelőzően, Törökország, most megint az lett, mert hogy ugyan felmentek az árak mondjuk 2019-ben, de aztán a vírus után egy picit visszaestek. Most már azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ultra-all-inclusive szálláshelyeken, ötcsillagos szálláshelyeken tölthetjük általában Alanya, Antalya környéki területeken a vakációt és kellemes homokos maga a tenger, ahhoz képest azért már nincsenek azok a nagyon durva árak, amelyek jellemezték úgy nagyjából a koronavírus járvány előtti időszakban a török rivérát, tehát nem véletlen az, hogy folyamatosan itt is a magyar turistáknak a száma erősödik. Hozzáteszem, hogy mondom, volt egy nagy felfutás, amikor árértékarányban ez rendkívül jónak bizonyult, aztán rengeteg orosz turista választotta a török rivérát, plusz megmaradtak a németek, franciák, és felmentek iszonyatosan az árak, aztán most megint visszaestek egy picit. Azt gondolom, hogy ebben a szezonban a török szervezők, meg a törökországi utak szervezői sem panaszkodhatnak, mert volt magyar turistából is bőven. Törökország is kedvelt volt ebben az időszakban. Spanyolország, ugye a Costa Brava környéke, meg Barcelona nagysláger, de Barcelonába manapság fapados légijárattal megyünk főként, de még mindig vannak buszos utak, tehát azok sem tűntek el teljesen, de az ilyen nagy utazásokra már nem nagyon vállalkozunk autóbusszal. Én még voltam Barcelona környéken autóbusszal, sőt egyszer agadiri buszos túrán, és hát ez nagyon kemény volt, de Isztambulban többször is voltam autóbusszal, Velencében is. Hát ma már ugye a fapados légijáratok gyorsabb élményt jelentenek általában, hát feltéve, hogyha nem kell 24 vagy 48 órát várni a repülőtér környékén valahol, vagy akár magán a repülőtéren, ha ezt megtehetjük. Ami még érdekes, hogy Bulgária környéke tényleg volt egy olyan időszak, amikor azt mondhatjuk, hogy reneszánszát éli, aztán egy picit visszaesett, most megint már a fiatalabb generáció tagjai közül is Burgasz környékét, Nesebar környékét elkezdték látogatni, és Várna mellett még a Napospart az, ami népszerű. Tehát a mostani időszakban ugyan nem mondhatjuk azt, hogy Bulgária sláger, inkább azt mondhatjuk, hogy Görögország a reneszánszát éli, és ismét nagyon szeretjük a görög szigeteket, hogy Horvátország csúcsokat döntögett a magyar turistákat illetően, és Olaszország nagyon népszerű még a magyar vendégek körében, ezeket így elmondhatjuk, azt gondolom. Aztán volt egy olyan év, amikor meg mindenki Máltára akart utazni, de kicsit így visszaesett, de azért vannak magyar turisták Málta környékén is. Egyiptom, Tunézia árérték arányban azt gondolom, hogy nagyon erős, hiszen itt mind ellátásban, mind pedig kulturális élményben bőven sokat kapunk ahhoz képest, hogy mennyibe kerül maga az út, meg maga a szállás. Hozta a formát, azt gondolom, hogy azért olyan kiemelkedő számokat nem nagyon láthatunk, de az is igaz, hogy még az utolszezon ezeken a területeken erős szokott lenni, hiszen Egyiptomban nyugodtan elmehetünk szeptemberben, októberben, meg még Törökországban is, mert jó idő lesz. Krétán is voltam én októberben, a tenger kiváló volt, és napozni is tudtunk. Korfun már sokszor volt az, hogy szeptemberi ilyen study tourokra elmentem, és akkor esett az eső, előfordult, Bulgáriában is előfordult, sőt, hát Horvátországban is jó párszor volt nagy zuhé ilyenkor, tehát ott azért nem mindig garantált a hibátlan jó idő, de Horvátországban most például fügenapokat tartanak, hát én imádom a fügét, és hát egyszer ugye július végén van nagy fügeszezon, aztán meg szeptemberben az igazi, hát szerintem ennél nagyobb csodát nehéz elképzelni, nem csak Mátyás királynak volt kedvence a füge, hanem nekem is, úgyhogy Horvátország most megpróbál az utolszezonra is még minél több vendéget oda csábítani, és hát azért a mediterrán helyeken ilyenkor is gyönyörű időszakokat lehet eltölteni. Németországi városlátogatások azok mindig is népszerűek voltak a magyarok körében, de ugye október, szeptember vége, az Oktoberfest ideje, ezek, amelyek itt népszerűek, és az adventi vásárok Németországban szintén, tehát a nyári időszakban azért itt az élmezőnyben nincsenek a németországi utazások benne. A Franciaországban és a Németországban látogató magyar turisták száma azért egyes időszakokban elég magas volt, hiszen az olimpiára is sok honfitársunk kilátogatott, a magyar válogatott mérkőzéseit pedig nagyon sokan a helyszínen követték Németországban, és hát azt követően is eltöltöttek néhány napot Kölnben, Stuttgartban, vagy éppen a környéken. A kedvelt úti célok között van viszont például Montenegró, mert hogy pár évvel ezelőtt elmondhattuk azt, hogy Montenegró új nagy sláger lett, egyre másra mentek ide a magyar vendégek, akik azt mondták, hogy hát Horvátországban már mindent láttak. Hát mondjuk nehéz ilyet mondani egyébként, mert én tényleg rengetegszer jártam, kaptam a horvát idegenforgalmi minisztériumtól egyszer egy elismerést is, és akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy hát tényleg rengeteg anyagot készítette nagyon sok helyről. Hát úgy érzem, hogy ez semmi se volt ahhoz képest, hogy mennyi mindent tartogat Horvátország, de még Magyarországnál sem mondom azt, még a saját kis mikrokörnyezetemben, hogy mindent ismerek, hát talán egy egész élet kevés ahhoz, hogy a házunk plusz egy kilométert is felfedezzünk, mert annyi csodát rejt a természet, meg az épített örökség, meg a világ. De hát minden esetre azért vágyunk az újra sokszor, és hát Montenegró azért újdonság élményt kínált, és népszerű lett a magyar turisták körében, meg a magyar befektetők körében is, hiszen magyar tulajdonú szállodák vannak Montenegróban, magyar tulajdonú apartmanházak, tehát elindult a befektetés, itt idegenforgalmi befektetések sora, és mentek is a magyar turisták. Aztán egy picit megtorpant Montenegró, és hát most azt gondolom, hogy azért jó számokat hoz ebben a szezonban megint a montenegrói turizmus már, ami a magyar vendégeket illeti. Albánia volt még szintén sláger, tehát ugye amikor lecsengett Málta, akkor jött Montenegro, aztán utána lecsengett egy kicsit Montenegro, akkor jött Albánia. Nos, hát Albániánál megint azt mondom, hogy nem lesznek rosszak a számok, de hát eleve alacsony volt a kiindulási pont, mert hogy azt gondoljuk, hogy hát ugyan kijön Albániába, hát meseszép érintetlen partszakaszok is vannak. De ehhez hozzátartozik, hogy az infrastruktúra is olyan, hogy hát jó pár helyen azért beleszaladunk oda, hogy a mai modern turistának az igényei már megváltoztak, sokkal többet szeretnénk, és hát nem mindig jön ez össze, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg vannak vadregényes helyek, tényleg vannak szép részek, lehet jó élményünk, de hát főleg gyerekkel azért azt gondolom, hogy sokszor hiányzik még néhány helyen az a fajta infrastruktúra, amit igazából megszoktunk már. Franciaországot azért sose lepték el a magyar turisták, úgyhogy azért Saint-Tropez környéke nem a magyar vendégek szavától hangos, de ide is mentek azért néhányan turisták, jóval többen érkeztek, viszont ha már Barcelonáról beszéltem, akkor Marbella meg Malaga környékére. Hát ugye Marbella tipikusan az a rész, ahol magyar utcasor is van, ahol a különböző magyar érdekeltségű házak szinte egymást érik, és eleve ugye sok magyar turista látogat el erre a szakaszra, és ezt viszonylag kedveljük, viszonylag szeretjük. Ennek a turisztikai évadnak az egyik érdekessége volt az, hogy az északi országokba, északi területekre, Skóciába, Svédországba, Dániába is többen mentek turisták, mint korábban. Ez egyébként Magyarországról is igaz, de azért árnyalja a képet, hogy eleve alacsony volt az a mutató, ahonnan indultunk. Hiszen azért tudni kell, hogy hát nem lesz konkurenciája egy svédországi utazás, vagy egy északi utazás, egy horvátországi nyaralásnak még akkor sem, hogyha az általános felmelegedés miatt valóban azért előfordul az, hogy már délen úgy érezzük, hogy hát iszonyatosan meleg van, alig bírjuk. Ugyanakkor, ha valaki kifizetett már egy vacsora számlát, hogy oszlói szálláshelyen, vagy svédországi szálláshelyen, akár Norvégiában, akár Svédországban, vagy látta azt, hogy Koppenhágában mennyibe kerül mondjuk egy kóla, vagy bármi más, akkor azért rájön arra, hogy iszonyatosan komoly összegekkel kell felruházkodnunk, ha itt ugyanazt szeretnénk megcsinálni, mint mondjuk egy hagyományos üdülőparadicsomban Dél-Európában. Hát itt mondjuk Horvátországban 25 ezer forintból, 30 ezer forintból kényelmesen megvacsorázik két gyerek, két felnőtt. Találunk olyan helyet, gyakorlatilag az északi területeken ez 80-100 ezer forint. És persze mindig van B-terv, mindig el lehet menni olcsó helyekre, közértbe, abban negyedbe, ahol tényleg fillérekért kapunk valami street foodot, utcai ételeket, de hát ez más, nem az, amit feltétlenül mindig elképzelünk a nyaralás kapcsán. És hát azt se felejtsük el, hogy a koronavírus járvány időszakában és az azt követő időszakban nagyon visszaestek a számok. Tehát amikor arról beszélünk, hogy most Franciaország, és hát Franciaországban mondjuk 5%-os volt a bővülés, ez azt jelenti, hogy 100 millió turistához képest ugye 5% az 5 millió turistát jelent. Korábban mondjuk Svédországban például durván 7,5 millió turista látogatott, aztán ez egy kicsit visszaesett, sőt nem is kicsit, mert majdnem a felére visszaesett, olyan 3,5-4-re visszaesett, és aztán utána felkapaszkodott durván 5 millióra, és most azt mondjuk, hogy hát itt nagyon komoly százalékokkal, bizonyos időszakokban 40%-kal is nőtt a turisták száma. Hát igen, ez a 40%, ez 2 milliót jelent. Tehát Franciaországban az 5% ugye 5 milliót jelent, Svédországban meg a 40% 2 millió plusz turistát jelent. Tehát ha ezt így a levezetést így nagyjából érthetően elmondtam, akkor világos, hogy Franciaországba több turista ment jóval, mint Svédországba pluszban ebben az időszakban. Tehát itt most már ugye érdekes, hogyha így játszunk a számokkal, hogy hát a százalékos arány az nem azt jelenti, hogy abszolút értelemben rengetegen látogatnának el az északi területekre. Az igaz, valóban, és mondhatjuk azt, hogy talán az általános felmelegedés és az okok között van, hogy ismét kezd visszaerősödni az északi területek népszerűsége, és bevonzani újabb piacokat. Emiatt most már a koronavírus járvány előtti időszakot nagyjából elérik. Aztán, ha ez így folytatódik, akkor meg is haladják turista számban, és valószínűleg vendégészaka számban is a külföldi turistákat illetően, mert a vendégészaka számaik azért nem rosszak, de főleg a belföldi turizmus nyomja meg ezeket. Úgyhogy ez árnyalja egy picit a képet, tehát egy kis százalékos bővülés egy nagyon kedvelt üdülőterületen, a déli részeknél abszolút értelemben több turistát jelent, mint az északi területeknél egy nagyobb százalékos bővülés. Persze azt kell mondanom, hogy összességében a légijáratokat illetően is ebben a szezonban mintegy 20%-kal nőtt az Európai Unióból belüli légi forgalom, tehát a fapados járatok egymást érik, a hagyományos légitársaságok is erősítenek, vannak még mindig chartergépek, különjáratú repülőgépek, úgyhogy nem véletlen az, hogy jó pár repülőtér esetében nehezen lehetett azt mondani, hogy gyomorgörcs nélkül el tudok indulni, mert rendszeresek voltak a késések. Hát, hogyha 2 órán belül elindult egy gép, akkor azt mondtuk, hogy hát minden oké, és nem valami brutális szörnyű késésbe belefutunk, hát az akkor baj, hogy nem pontosan indul. Úgyhogy tényleg, és hát azért a légirányítás nyakába varni az egészet, azt gondolom, hogy ez nem túl szakmai, mert sok a gép, sok a járat, ráadásul ugye jó pár légtérre is van zárva, de hát mondjuk ez azért az Európai Unión belüli forgalmat annyira nem érintette, inkább az, hogy sok-sok település, sok-sok repülőtér van, kisebb távolságok, mint mondjuk az USA-ba, ehhez képest rendkívül sűrű a forgalom, leszállnak, felszállnak a gépek. Ha egy pillanatra történik valami meghibásodás, akkor már végiggyűrűzik a rendszeren, hiszen a fapados légicégeknek az üzleti modellje azt mondja ki, hogy akkor keresek egy géppel, hogyha a levegőben van. Magyarul nagyon kevés az az időszak, amikor mondjuk tartalékgép áll rendelkezésre. Tehát ha valami meghibásodás történik, vagy akár csak egy vihar, vagy viszmajor, van egy késés, és akkor a dominó effektus következtében, hát a reggeli késésekből a járattörlés lesz mondjuk estére. Úgyhogy ebben a szezonban ezzel is együtt kellett élnünk, és hát valószínűleg ez okozta azt is, hogy hát a végén már sokan meggondolták, hogy akkor mondjuk szervezzenek-e programot arra az időszakra, amikor pontban visszaérkeznek majd. Úgyhogy azt gondolom, hogy általában ezeket már óvatosabban kezeljük. Viszont mindezek a hírek nem rettentették el az utazókat, vagyis hiába hallottuk azt, hogy te jó ég, így késik, úgy késik, amúgy késik a repülő, ugyanúgy foglaltuk a járatokat, ugyanúgy szeretnénk és szerettünk volna utazni, tehát az augusztusi számok is kiemelkedőek a Magyarországról kifelé irányuló légiforgalomban, és ami szerencse, hogy befelé is nyilván, tehát külföldi turisták is jönnek bőven Magyarországra. Kínából például nagyon sokan jöttek, de összességében Ázsiából 8%-kal növekedett a júliusi forgalom, és azt gondolom, hogy az augusztusi aztán még jobb lesz ennél. Svájcból sokkal többen jöttek, mint korábban, mint egy 20%-kal, de az olasz és a spanyol turisták is sokkal többen érkeztek Budapestre, Magyarországra, mint az elmúlt időszakban. Bár ezzel együtt is még Németország a legfontosabb küldőpiacunk, ha egész Magyarországot nézzük, hogyha Budapestet nézzük, akkor az Egyesült Királyságból érkeznek talán a legtöbben, de jönnek is folyamatosan, nem csak mi megyünk kalandozni. Hát persze ezek a kalandozások már nekünk is, meg a meglátogatott célpont lakóinak is kellemesebbek. Érdekes, hogy bár Majorka tiltakozik a sok turista miatt, azt olvashattuk, hát valóságban Majorka lakosainak jelentős része örül annak, hogy a nagyjából 40%-kal dobja meg az egyébként leendő jövedelmét az idegenforgalom, és hát vannak, akik viszont azért joggal problémáznak, mert az életminőségük csökkent a sok-sok turista miatt. Hát ez az overtourism jelensége, a túltöltés, de nyilván ezt lehet kezelni megfelelő módszerekkel, ami nem biztos, hogy mindig a tiltás. Inkább azt gondolom, hogy a befolyó bevételek megfelelő elosztása és újraelosztása, hogy azok is részesülhessenek a bevételekből, akiket hátrányosan érint az a helyzet, hogy a turistákra optimalizálnak jó pár dolgot már az adott térségben, és mondjuk a tömegközlekedéstől kezdve egészen az ingatlan árakig sok mindenre olyan hatással van a sok turista, hogy a helyének már nehezebben elérhető. Hát nyilván akkor nem csak a szállodának kell gazdagodnia, hanem a helyieket is valahogy kompenzálni kell. Azt gondolom, hogy ez lehet a megoldás, mert a turista nem egy olyan gonosz ember, aki ki akar tolni a helyivel, hanem szeretne minél többet látni a világból, szeretne élményeket, rekreációt, és hát lehetőleg az élmények azok pozitívak legyenek, hogy aztán tényleg úgy érezze, hogy feltöltődve tudja utána belevetni magát a munka világába. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Róbert Richárdot hallották. Ebben a műsorban megnéztük azt, hogy mi a helyzet a mostani szezonnal. Június, július, augusztus, ugye a legfontosabb, talán legfontosabb hónapok közé tartoznak a nagy nyári üdülőhelyeken. Megnéztük, hogy a magyar turisták szemszögéből miként alakultak a számok, az eredmények. Egyfajta nagy nyári körkép volt ez a mostani műsor. Remélem, hogy képzeletben önök is velem utaztak, és legközelebb is így tesznek majd. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is további kellemes rádiózást kívánok, és nagyon szép napot. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszonthallásra!